Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti alapigénket a Zsoltárok könyvéből szeretném felolvasni. És ez az ige egy olyan kérdést vet fel, amely időnként saját kérdésként is előjön a mi életünkben. A 10. Zsoltár első versét olvasnám. Tizedik Zsoltár első verse így hangzik: Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? Nagyon sokszor a saját életünkben is igen nehéz hitpróbát jelent, amikor könyörgünk az Istenhez, amikor fohászkodunk az Istenhez, és valahogy úgy érezzük, hogy nem hallgat meg bennünket. Valahogy úgy érezzük, hogy bezáratott a menny, az Isten nem figyel ránk. Amikor szükségbe kerülünk, bajban vagyunk, akkor nehéz az embernek, még nehezebb a terhe, amikor úgy érezzük, hogy az Isten elrejtőzött előlünk. És amit ugye itt a Zsoltár ige mond, hogy miért állsz távol, miért rejtőzöl el a szükség idején, miért van az, hogy a gonoszok pedig virágoznak, jól megy dolguk, nincsenek kínjaik. Ugye ismerősek ezek a gondolatok, hogy bizony felmerül bennünk, hogy tényleg szeretjük az Istent, az Isten útján járunk, és mégis úgy érezzük, hogy néha annyira nehéz az élet terheit elhordozni, annyira nehéz mindezeket megélni, és valahogy sokszor azt érzi az ember, hogy egyedül maradt, magára maradt, hiába fohászkodik az Istenhez, hiába kéri az Istentől a segítséget, az erőt, valahogy úgy érzi az ember, hogy néma a menny. Nem tudom, hogy voltatok-e már így. Bizony, sokszor van úgy, hogy az ember azt érzi, hogy bár könyörög az Istenhez, kéri az Istent, és valahogy úgy érzi, hogy nem kap választ, nem kap feleletet az ő kérésére, az ő kérdésére. Nem könnyű azt átélni, hogy az Isten távol áll az embertől, vagyis legalábbis úgy érezzük, hogy távol áll. Hogy az Isten elrejtőzött a szükség idején, mintha, ahogy mondtam az előbb is, mintha kizáradtunk volna a mennyből. Sokszor van az, hogy a terhek is annyira nehezek, és amikor azt is meg kell élni, hogy nem kapunk választ, nem kapunk jelzést az Istentől, hogy még nehezebb mindaz, amit el kell hordozni. És azt a kérdést tenném fel, hogy mit tegyen ekkor az ember? Mit tegyünk ekkor? Amikor megyünk könyörögve az Istenhez, és valahogy úgy érezzük, hogy néma a menny. Mielőtt ugye választ kapnánk erre, azért hadd mondjak néhány gondolatot az ima meghallgatással kapcsolatban. Ugye Jézus Krisztus feltámadása után Mária sírva kereste az Urat. És ugye olyan döbbenetes, mi már ismerjük a történetet, amikor Jézus ott áll mögötte, és megkérdezi, hogy miért sírsz, mit keresel, akkor Máriának akkora volt a fájdalma, akkora volt a kétségbeesése, akkora, tehát olyan erővel bánkódott és sírt, hogy nem hallotta meg, nem vette észre, hogy aki mögötte áll, pontosan az, akit keres. És itt talán erre utalnék ezzel, ugye, hogy ahogy sírva panaszkodott, hogy elvitték az én uramat. És hogyha te vitted el, akkor mondd meg, hogy hol van. Hozd vissza őt. Van olyan, amikor úgy érezzük, hogy tényleg kilátástalan és reménytelen a helyzetünk, reménytelen az életünk. És tényleg van úgy, hogy a fájdalmunk néha akkora, hogy nem vesszük észre a kinyújtott kezet. Aztán majd kitérünk arra is, hogy sokszor miért nem vesszük észre. Van olyan, amikor úgy érezzük, hogy az Isten nincs ott. Pedig az Isten mindig ott áll. És sajnos ki kell mondani azt, hogy mi vagyunk azok, akik nem akarjuk, vagy nem tudjuk észrevenni a fájdalmunk miatt, hogy az Isten, vagy Jézus ott áll mellettünk. Meg kell tanulnunk hitszemünkkel látni. Meg kell tanulnunk hitszemünkkel megérteni és meglátni azt, hogy bár lehet, hogy sötétség vesz körül, bár lehet, hogy reménytelennek látszik a mi helyzetünk, de de valahol az Isten figyel ránk. Ha én nem is látom, ha én nem is tudom, én nem érzékelem, de tudatosítani kell, hogy a felhők fölött az Isten figyel ránk. Ugye nagyon jó hasonlat a szirtisasnak a története, hogy a fekete felhőnek hányszor nekirepül, és aztán egyszer csak halljuk a hangos sikítását, vagy sirítását, amikor áttörte a felhőt, és a napfénybe jutott. Az Isten számunkra is tartogatja a napfényt. Lehet, hogy pillanatnyi helyzetünk az reménytelennek látszik, de meg kell tanulnunk a hit szemünkkel látni, hogy bár most nem érzem, nem látom, de az Istennek gondja van rám. Istennek az a célja, hogy megmutassa számunkra azt, hogy fontosak vagyunk neki, hogy név szerint szólít és ismer bennünket. Nem tudom, biztosan sokan ismeritek ezt a verset, a lábnyomok. És ebből szeretnék egy pár sort, hogy tényleg milyen az ember idézni. Ugye itt azt mondja a versben, hogy Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyom látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. És mi a válasz erre? A legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Ott voltam veled. Körülvettelek. Vedd már észre, hogy nem voltál egyedül. Van olyan helyzet, amikor arra van szükségünk, hogy kinyissuk a hit szemünket, és hitben kapaszkodjunk, hogy az Isten nem felejtkezik el rólunk. És vigyázzunk arra, hogy a mi keserűségünk, a mi sírásunk ne legyen akkora, hogy ne vegyük észre a mellettünk álló mestert. Ne tegyük azt, hogy akkora fájdalommal és keserűséggel éljük meg azt a helyzetet, azt a szituációt, hogy nem tudjuk észrevenni a fájdalmunk miatt, hogy az Istennek kinyújtott keze van, csak meg kéne érinteni. Meg kéne fogni. Előfordulhat az is, hogy azért nem érezzük úgy, hogy az Isten meghallgatott bennünket, mert nekünk elképzelésünk van arról, hogy a ima meghallgatásunk milyen legyen. Ugye elképzelem azt, hogy ennek hogy legyen vége, vagy hogyan teljesedjen be. És ha nem úgy történik, döbbenetes az emberi agy. Nem tudja befogadni, nem tudja elfogadni. Ugye nagyon jól ismerjük Námán történetét. Egy kislánynak a szavára elindult Námán, mert már semmi gyógymód nem segített, és belekapaszkodott ebbe a kis reménységbe. És ugye volt egy elképzelése, vitte a királyi ajándékot, beüzent a prófétának, és a próféta kiüzent. Menj el, tedd meg. És ugye mit olvasunk a történetből? Hogy szinte megsértődve megfordult, és el akart menni. Nekem nagyon nagy tanulság az, hogy mennyit jelent egy ilyen helyzetbe azok az embereknek a jelenléte, akik ugye Námánt is körülvették, akik megállították, és akik azt mondták, hogy de ha nem nagyobb dolgot kért volna, azt is megtetted volna, akkor ezt miért nem teszed meg? Mi volt a gond, és mi a gond velünk? Van egy elképzelésünk, hogy ezt a dolgot hogyan kellene, vagyis hogyan szeretnénk, ha végbe menne a mi életünkbe, és ha ez az elképzelés nem úgy történik, akkor elutasítom. És az Isten arra akar megtanítani bennünket, hogy ne mi döntsük el, hogy hogyan valósuljanak meg ezeknek a dolgoknak a végbe menetele. Bízzuk rá! Ő tudja legeslegjobban, hogy mire van szüksége van az embernek. Olyan sokszor van az bennünk, hogy ugye, ahogy mondtam már az elképzeléssel kapcsolatban, hogy mit kellene éreznünk, mit kellene kapnunk. Sajnos vizuális az ember. És szereti kézzel foghatólag megtapasztalni, meglátni, hogy hogyan valósulnak meg helyzetek az életünkben. van valami tapasztalatunk is azzal kapcsolatban, mert az Isten sokszor megengedi, hogy szinte kézzelfoghatóan érezzük, és lássuk az ő megoldását. De van, amikor ezt nem mindig érezteti velünk, pontosan azért, hogy a mi hitünk erősödjön. Van, amikor meg kell tanulnunk, amikor jön a megoldás, elfogadni úgy, ahogy van. És nem kézzelfoghatóan érezni az Isten vezetését pontról pontra. Mert a hitünk hogyan edződik? Úgy, hogy ráhagyom és várom annak a beteljesedését. És nem úgy, hogy én elképzelem, hogy ebbe a kanyarba erre kell menni, a másikba arra, és aztán mi kell, hogy szembe jöjjön velem, hanem engedem, hogy az Isten teljesítse be. Lehet, hogy egész más úton, módon fog beteljesedni mindaz, de egy a cél, hogy megoldódjon az a probléma, az a nehézség. Nagyon komolyan kell venni, hogy elvárásunk csak abban lehet, hogy az Isten megoldja a helyzetet. De hogy hogyan, ahogy már mondtam, azt engedjük át az Istennek. Az Isten azt szeretné megtanítani velünk, hogy bízzunk benne. Azt szeretné elérni bennünk, hogy ne legyenek kételyek, elképzelések, hanem legyen ráhagyatkozás az Istenre. Nem könnyű. Nem könnyű. Mert ugye milyen az ember gondolkodása? Amit én megteszek, amit én megcsinálok, amit én megoldok, az meg van oldva. És amiben nem tudok belefolyni, ami nem az én két kezem munkája, vagy nem az én elgondolásom szerint történik, az nem megoldás, az nem jó. Az nem valósulhat meg, nem úgy valósulhat meg. Azt mondja az Isten, de hogy nem. A te gondolkodásod véges, a te erőd vékes, engedd át, és én megoldom a te helyzetedet. Az Isten meg akar tanítani bennünket abban, vagy arra, hogy bízni tudjunk minden helyzetben, minden, hadd fogalmazzak így, emberileg reménytelennek látszó helyzetben. Az Istennek készek a tervei. Kész a terve a megoldásra. Kész a terve a segítségnyújtásra. Kész a terve arra, hogy a mi életünk jó irányba, helyes irányba kiteljesedhessen. Ne legyen az, ami Námánnál is volt, hogy az elképzelésünk valósuljon meg. Mert az Isten egészen más gondol sokszor az ember élet megoldásáról, mint ahogy mi gondolunk. Ezért gondoljatok bele, Námán elment arra a hosszú útra egy 12 éves kislánynak a megszólalására. Ajándékokat vitt. És majdnem lemondott az egyetlen gyógyulási lehetőségről csak azért, mert nem az elképzelése szerint történt. Hányszor vagyunk mi is így, vagy ki tudja hányszor voltunk, hogy lett volna az Isten által jónak látott út, és mi nemet mondtunk. Ugye Ellen White írja, hogy az őrző angyalainkkal fogunk beszélgetni a mennyben, hogy az Isten, amikor odaérkezünk, hogy az Isten mit miért, és mit miért nem engedett meg. Ott fogunk szembesülni azzal, és igazat adni, hogy jó, hogy így történt minden. De az emberi akarás, az emberi elgondolás, az néha egészen más, mint amit az Isten szeretne. Meg kell tanulnunk engedni. Nem könnyű. Az emberi természetnek van egy természetes akarása, ami sajnos ki kell mondani, hogy bűnnel terhelt akarás, amiben ki kell azt is mondani, hogy vannak elképzelések, de a végét nem látjuk ezeknek a dolgoknak a beteljesülését, hogy merre visz. Az Isten mindezeket látja, és lehet, hogy pontosan nem tartja jónak azt, hogy úgy teljesedjen be, mert nem válik a javunkra. És ahogy az előbb is említettem, az embernek meg kell tanulni, elfogadni azt, hogy néha nem úgy és nem azon az úton valósul meg, ahogy mi elképzeltük. Mást várunk, ezért nem vesszük észre, ne legyen ez. Lehet, hogy vannak elképzeléseink, sőt, hát ugye az ember természettel ez azonosul, tehát ez megvan az ember természetében, hogy vannak elképzeléseink, de ezeket tudjuk feladni, és tudjuk letenni az Isten színe előtt. Lehet, hogy egy harmadik ok is, amiért úgy érezzük, hogy nem hallgat meg bennünket az Isten, nem éljük át, hogy az Isten meghallgatott, mert sietünk. Mert nincs türelmünk kivárni, megvárni az Isten válaszát, az Isten megoldását. Amikor úgy gondoltuk, hogy imádságban elmondjuk, amit mi szeretnénk, és nem várjuk meg azt, hogy az Isten válaszoljon is, hogy az Isten belülről tanácsoljon, hogy eljuthasson hozzánk az Isten tanácsa. Azt mondja az ige, hogy várjad az Urat. Ugye a 46. Zsoltár 11. versének az első része, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Hányszor van az, ha nem így van, örülök neki, de hányszor van az, hogy egy tudjuk hívő ember gondolkodásával, hogy reggeli dicséret nélkül, ima nélkül nem szabad elmenni. Hát megtesszük, de azért úgy egyszer csináljunk már időmérést, mennyi idő alatt. Mert bizony vagyunk úgy, hogy sietünk, egyrészt mert vagy nem tudunk túl korán kelni, mert fáradtak vagyunk, vagy elszöszmötöljük az időt, de tudjuk, hogy anélkül nem mehetünk el, és akkor 5 perc alatt úgy mindent elintézünk. Elolvassuk a szöveget, imádkozunk is, elmondjuk az Istennek, hogy ugye megköszönjük az éjszakát, köszönjük azt, hogy velünk vagy, kérjük, légy velünk egész napon, és megyünk tovább. Nem várjuk meg, hogy az Isten megerősíthessen, erőt adhasson, tanácsolhasson, hogy az ő kegyelmébe fogadhasson. Nem adunk rá időt, nem adunk rá lehetőséget. Nem foghatjuk a felgyorsult életvitelre. Ellen White azt írja a Nevelés című könyv 245. oldalán, sokan még áhítatuk ideje alatt sem nyerik el az Istennel való közösség áldását, mert túlságosan sietnek. Gyors léptekkel áthaladnak a szerető Krisztus körén. Nincs idejük arra, hogy isteni mesterükkel időzzenek, ezért terheikkel együtt térnek vissza az élethez, amit meg kell tanulniuk, hogy időt kell hagyniuk, meg kell várniuk, amíg az Isten megújítja az erejüket. Nem csak egy pillanatnyi ideig időzünk a Krisztus jelenlétében, hanem leülni az ő jelenlétében, erre van szükségünk. Sokszor azért nem éljük át, hogy az Isten meghallgatott minket, mert az imádságról nem úgy gondolkodunk, hogy az egy kapcsolat, egy élő kapcsolat az Istennel, ahol nem csak monológ hangzik el, ugye, hogy én elmondom az Istennek az én kéréseimet, az én vágyaimat, és megvárom a választ, ugye, hanem ahol az Istennek is adunk időt a válaszra, az imádság alatt válaszol a mi kéréseinkre. És ekkor élhetjük át, hogy az Istennel kapcsolatba kerültünk. De ha sietünk, a sietség miatt ez nem jöhet létre. Mi is az, amire várjunk? Ellen White azt írja az Üzenet az ifjúsághoz című könyvben, maradj Isten színe előtt mindaddig, amíg kimondhatatlan vágy nem keletkezik benned az üdvösség után. Hadd kérdezzem meg, felmerül ez bennünk? Nem azt mondom, hogy néha nem, de mindig. Felmerül ez bennünk, amikor mielőtt elindulunk reggel, vagy mielőtt bármit is tennénk, hogy az Isten megerősíthesse bennünk az üdvösség utáni vágyat. Ne értsetek félre, nem bántani akarok senkit. Ez mindannyiunknak inkább elgondolkodható, hogy mérlegeljük a mi életünket, hogy hol tartunk. Miért nem problémamentesebb a mi életünk? Pontosan azért, mert bár elvárjuk az Isten segítségét, de nem szánunk az Istenre elég időt, hogy az Isten tanácsolhasson, segíthessen, vezethessen bennünket. Nem könnyű ezekről a dolgokról beszélgetni, és olyan különös volt olvasni Ellen White írásaiból, hogy azt írja önmagáról is, hogy várta az imádsága nyomán, hogy érezze az erőt, hogy valamit tapasztaljon. Ugye tapasztalja az Isten jelenlétét kézzel foghatóan szinte az életében. Azt írja, hogy ma már nem várok erre a tapasztalatra. Elmondom hittel a kérésemet, és utána abban a hitben állok fel, hogy az Isten, amikor szükségem van rá, akkor meghallgat, és megadja mindazt, amire szükségem van. Ugye a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy alkalmas időben való segítség. Amikor az ember számára a legalkalmasabb, a legjobb, a legfogékonyabb az ember arra, amikor a legjobb hatást éri el a mi életünkben, azoknak a beteljesedése. Meg kell tanulnunk azt, hogyha mi imádkozunk, akkor ez legyen egy bizonyosság számunkra, hogyha mi őszinte szívvel, elismerve és beismerve a ráutaltságunkat, az Istenre utaltságunkat, legyünk bizonyosak abban, hogy az Isten elé tettük le a mi kéréseinket, és meg kell értenünk, és abba kell kapaszkodnunk, hogy az a bizonyosság legyen bennünk, hogy ez a kérésünk, ez az imádságunk az Isten előtt van, és alkalmas időben, amikor ténylegesen szükségünk van rá, amikor a legjobbat tudja elérni a mi életünkben, ennek a kérésnek a meghallgatásával be fogja teljesíteni. Azt írja még Ellen White, hogy ő teljes nyugalommal elindult, ha nem is érezte a megoldást, nem érezte, hogy az a teher megkönnyebbedett, de mégis azzal a hitbizonyossággal indult el, hogy az Istennél van a kérése, és az Isten hozza a megoldást az ő számára is. Azt a kérdést szeretném feltenni, mit tegyünk akkor, amikor az Isten ténylegesen elrejtőzik? Mit tegyünk akkor, amikor tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a mi imádságunkat? Ugye különbség van aközött, hogy nem tudom, nem érzem, nem tudom, hogy meghallgat, és különbség van aközött, amikor tudom, hogy nem hallgatja meg az imám. És szeretnék ezekre példát említeni a Bibliából, és van olyan is, hogy meghallgatja, de nem akkor, hanem arra várni kell, hogy miért van ez, hogy az ima nem azonnal, az imádságra nem azonnal reagál az Isten. Mit tegyünk akkor, amikor elrejtőzik a szükség idején, és nem hallgat meg, vagy hosszabb ideig nem hallgat meg, vagy egyáltalán nem hallgat meg? Az első példát Dániel könyve 10. fejezetéből szeretném olvasni. Mindegyik példa nagyon ismert történet. Ugye itt Dávidról azt írja a Dániel könyve 10. fejezet első 3 versét olvasom. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentették Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetik. Igaz az ige, és nagy bajról való, és figyele az ígére, és megérti a látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkodtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg a magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. Ugye itt tudjuk jól, hogy vágyott egy proféciai időszak megértésére, és erre várnia kellett 3 hétig. És mindig úgy érezte Dávid, hogy könyörögnie kell az Istenhez, hogy az Isten meghallgassa őt. Vagyis, bocsánat, Dániel. Azt látjuk itt, hogy átélte ennek a 3 hétnek a nehézségeit, a nyomorúságát, hogy nem oldódott meg ez a probléma. Dániel azt írta át, hogy könyörögnie kell, imádkoznia kell, és mégis azt kellett tapasztalnia, hogy a terhek nem enyhülnek, noha könyörög az Istenhez, de valahogy nem kap megoldást, nem kap választ. Úgy érezte, hogy küzdenie kell valamiért. Nem hozhat rögtön változást az életében, és ezért böjtölnie, könyörögnie kellett. Mit tett Dániel ez idő alatt? Még szeretném, hogyha felolvasnánk ebből a fejezetből a 12. és a 13. verset. Itt azt olvassuk a 12. és a 13. versben, és mondanékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre, és sanyargatásra a te Istened előtt meghallgattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellene állott 21 napig, és imé Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királynál. Mit érthettünk meg ebből a történetből? Néha azért nem kapunk azonnal választ az Istentől a problémáinkra, mert a mögötte lévő dolgokat, amit mi nem látunk, ami nem nyilvános előttünk, azokat az Istennek meg kell oldania ahhoz, hogy megválaszolhassa, hogy feleletet adhasson a mi könyörgésünkre. Mit is olvashatunk, hogy Dániel ez idő alatt mit tett? Ugye hányszor van az, hogy imádkozunk, aztán belefáradunk. Csüggetten feladjuk az imaküzdelmet. Azt olvashatjuk Dánielről, hogy nem csüggett el, nem fordult szembe az Istennel, nem vált bizalmatlanná az Istennel szemben, a szívét adta megértésre és sanyargatásra 3 héten keresztül, és a reménysége nem veszett el, kapaszkodott, megvizsgálta önmagát, megalázta magát az Isten előtt, és segítségül hívta őt. Volt kitartása. Hitte azt, hogy bár most pillanatnyilag úgy érzi, hogy nem hallgattatik meg, de nem adta fel azt a reményét, hogy az Istentől választ fog kapni. A második példa, amit szeretnék megemlíteni, a Királyok első könyvének a 18. fejezetében van leírva. Nem olvasnám a történetet, szintén ismert a személy. Itt Illésről beszélünk, és ugye tudjuk jól, hogy egy nap két hatás is érte Illést. Az első az, amikor meghallgattatott azonnal az ő könyörgése, ugye a második pedig az, amikor bizony sokat kellett imádkozni ahhoz, hogy meghallgattasson. Ugye tudjuk jól a történetből, hogy Illés esőért imádkozott, hogy ne legyen eső, aztán 3,5 év múlva pedig azért, hogy legyen eső, és tudjuk jól a Kármelhegyi tapasztalatot, hogy micsoda hatalmas tapasztalaton ment keresztül a nép is, és Illés is, ugye, amikor ott áldoztak a Baáltak, akik hiába kértek tüzet az Istenüktől, Isteneiktől nem kaptak, és Illés imádkozott, és ugye tudjuk jól, hogy hogyan történt ez az áldozat. Vízzel is leöntette, az árok is megtelt, és nem csak az áldozatot, hanem még mindent, ami ott volt, köveket, még a vizet is a tűz eltüntette. Ilyen hatalmas tapasztalaton ment keresztül nem csak a nép, hanem maga Illés is, aki részese volt ennek a csodának. És azon a napon meg kellett tapasztalnia Illésnek azt, hogy az Isten nem hallgatta meg azonnal az ő kérését, ugye, amikor az esőért imádkozott. Pedig a reménysége ott volt, mert a Királyok első könyve 18. fejezet 41. versében a királynak mondja, hogy eredj fel, egyél és így áll, mert a nagy esőnek zúgását hallom. Tehát ő tudta, hogy az Isten elhozza, és olyan tényleg döbbenetes, ahogy Illés könyörgött az Istenhez, kiküldte a szolgát, a szolga visszajött, hogy semmit nem lát. Aztán megint könyörgött, megint kiküldte, megint visszajött, és ugye ezt ki kell mondani, azt, hogy nem egyszer történt meg, hanem hetedszerre kapott választ. Amikor hetedszerre jött vissza, akkor kapott választ arra, hogy a tenyérnyi felhő megjelent. Szeretném, ha kikeresnénk királyok első könyve 18. fejezetének a 42. és 43. versét, és felment Akáb, hogy egyék, igyék, Illés pedig felment a Kármel-hegy tetejére, és leborul a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevé, és mondta az ő szolgájának, menj fel és nézz a tenger felé, és felment, arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e ezen, hogy miért kellett Illésnek ennyiszer könyörögnie. Olyan mély jelentése van ennek, mert sajnos ez emberi természetnek a jellegzetessége, hogyha valamiben részt veszünk, ami jó, még csak ha eszközként is, de azért picit úgy érezzük, hogy részesei vagyunk, hogy ezt mi, tehát hogy a mi akarásunk, a mi tettünk is benne van. És Isten nem hallgathatta meg ezt az imát, pontosan azért, hogy megvédje az ő profétáját az elbizakodottságtól. És ezt most nem rossz értelembe vett elbizakodottságtól, de az embernek tudatosítani kell, hogy ami történik az életében, az Isten kegyelméből történik. És szeretnék a 7 per A kötetből, az 53. oldalról, biztos, hogy ti is ismeritek ezt az idézetet, amit itt Illésről ír Ellen White. Mikor Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. 7-szer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt, s ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletbe fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget. Az áldást elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, mikor előízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálata helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát, még csak olyan lelki állapotban nem került, mikor nem tulajdonítá többé magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatta meg imádságát. És még egy részt, végig tekinthetett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami erre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind az Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. mire szeretne megtanítani bennünket az Isten illés tapasztalásán keresztül. Arra, hogy még jó értelemben sem tulajdoníthatunk magunknak semmit. Az ember érdemtelen a bűnössége miatt bármire, de az Isten végtelen kegyelme az, ami nem zár ki bennünket. És szeretnék Jeremiás síralmaiból egy pár igét csak mondani, és a lényegéből egy pár gondolatot kiemelni otthoni olvasásra. Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 17.-18. verse, a 20-tól a 33-ig és a 40-41. verse, de az egész fejezetet végigolvassátok, a nagyon fontos gondolatok vannak benne. Illés is így érezhette, hogy Jeremiás, és kizártad lelkemet a békességből, elfelejtkeztem a jóról. Elveszett az én erőm, és az én reménységem az Úrban. Vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Mire van szükségünk? Megértsük azt, hogy csak alázattal, elismerve a rászorultságunkat, közeledhetünk az Istenhez. És ugye Jeremiás is a gondolatok olvasása által láthatjuk, hogy ugyanezeken a tapasztalásokon ment keresztül. Az Isten szeretné, hogyha megértenénk, hogy az emberi akarás az véges, tele van gyengeségekkel, és nem mindig jó annak a kimenetele. De azt az akarást alá tudjuk rendelni az Isten akarásának, csak jó jöhet az ember számára. És olyan jó, amikor el tudom dönteni, hogy az Úr az én erősségem, és ő benne bízom. Amikor ki tudom ezt mondani, akkor a reménységem is újraéled, és merem és tudom ráhagyni a megoldásokat az Istenre. Nem könnyű, de meg kell hoznunk azt a döntést a várakozás közben, hogy én az Urat választom, aki tudom, hogy meghallgat engem, és a kellő időben meghozza a választ. Nem könnyű, de meg kell tanulni az embernek az Úrra bízni a dolgainkat, és ha én ezt megtanulom, akkor nem érzem azt, hogy kizáradtam a mennyből. Mert tudom azt, hogy egy ellenségem van, aki el akar csüggeszteni, aki kétségbe akar ejteni, aki el akar távolítani az Istentől. De ha én ezt el tudom fogadni, akkor az én reménységem, az én hitem az erősödik és kapaszkodik, és nem fogok csalódni mindezekben. Nem könnyű, amikor az ember nehéz helyzetben van, csendben maradni, az Istenre figyelni. Nem könnyű, hogy a keserűség ne budjanjon ki az ember száján. Ugye nem könnyű visszafogni magunkat, pedig meg kell tanulnunk nem panaszkodni, nem másoktól várni a segítséget, hanem csendben várni, elismerni a ráutaltságunkat, a rászorultságunkat az Istenre. Meg kell tanulnunk felemelni a mi szívünket, ne csak a kezünket az Istenhez. Illés hatalmas tapasztalaton ment keresztül, és hogy az elbigazakodottság lelkülete vagy veszélye ne fenyegesse őt, az Isten megengedte, hogy egy napon két hatalmas tapasztalatban legyen része. És szeretné, hogy ne felejtsük el azt, hogy minden az ő hatalmában van, és mi folyamatosan a kegyelmére szorult, a kegyelmére utalt emberek vagyunk. És ezt tudta Illés. Nem hallgatta meg, hogy az Isten azért, hogy segítsen Illésnek az elbizakodottság lelkületétől megszabadulni. Szeretnék még egy személyt megemlíteni, akinek viszont tényleg nem hallgattatott meg az imája, és ez az ember tudta, hogy nem fogja az Istenet meghallgatni, és ez a személy Saul. Ugye az utolsó csatában, amikor indult, nagyon jól tudjuk, hogy elment az Istenhez. Sámuel első könyve 28. fejezetéből a 6. verset olvasnám. Tehát Sámuel első könyve 28. fejezet 6. verse. Megkérdezte Saul az urat, de az úr nem felelt néki, sem álomlátásban, sem az urim, sem a proféták által. Ugye oda ment egy ember az Isten elé, és kérte az Isten segítségét, kérte a megoldást, a szabadulást, és amiért nem hallgattatott meg, az miért is volt? Ugye Saul valamiről elfeledkezett. Elfeledkezett arról, hogy Istenem, tudom, hogy nem vagyok méltó, hogy meghallgass. Mert amikor te ezt mondtad, én más csináltam. Amikor erre utasítottál, én nem azt tettem. Amikor ezt kérted tőlem, én azért sem azt tettem. Tudom, hogy méltó vagyok arra, hogy ne hallgass meg. Ezt mondta Saul. Megkérdezte az urat. Az úr nem válaszolt, és ő mit tett? Ott maradt, és tovább könyörgött, böjtölt. Ugye azt olvassuk, hogy azt láthatjuk a történetből, hogy Saul elment, és keresett egy jós nőt. Azt mondja, ha nem válaszolsz, ha nem hozod a szabadulást, akkor megyek máshova. Mit mutatott be Saulról? Megbánta az ő bűnét? Elismerte, hogy engedetlen volt az Isten iránt? Vágyott igazán a megoldásra? Nem. Az azonnali helyzetből való szabadulásra vágyott. De mivel ezt nem kapta meg, elment, és máshol kereste. Az Isten nem adhatta meg. Nem az urat kérte, Saul, nem arra vágyott, hogy az Isten megszabadítsa őt, mert az Isten először a saját gyengeségeitől szerette volna megszabadítani. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha őszinte bűnvallomást tett volna ott Saul, más kimenete lett volna az ő életének? Így van. Így van. Én hiszem, hogyha ő őszintén elismerte volna ezt, amit itt elmondtam, hogy Uram, te ezt akartad, én más csináltam, elismerem és beismerem, hogy mindig engedetlen voltam, de most vágyom arra, hogy a te tanácsodat meghallgatva, a te megoldásodat elfogadva legyen megoldva ez a helyzet. Saul nem ezt tette. Saul elment és máshol kereste az ő kérésére a megoldást, és ezért az Isten nem tudta Sault meghallgatni, nem tudta Saul imáját meghallgatni, és nem tudott neki segíteni. Szeretnék egy idézetet felolvasni, nem tudom, hogy honnét olvastam, de egy döbbenetes, hogy milyen is az ember elképzelése, és az Isten miért látja jónak mégis máshogy alakítani. Isten felfedezésének kutatása megkívánja, hogy megadjuk a saját magunkat, hogy ne mi szabjuk meg, hogy mi számít a legjobban, és hogy bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Tehát mit kell megtanulnunk? Mire van szüksége az embernek? Egy olyan személyre, akit nem mi irányítunk, mert az nem jó az ember számára. Saul is ezért nem kaphatott választ. Mert mi az Istent nem irányíthatjuk. Nekünk olyan személyre van szükségünk, aki bölcs, aki az emberi akaráson túl lát, aki tudja, hogy az ember számára mi a jó, és meg kell tanulnunk azt, hogy megadjuk magunkat. Meg kell tanulnunk azt, hogy elismerjük a mi ráutaltságunkat. Amíg nem adom meg magam, addig nem találom meg őt. Amíg feltételeket támasztok, az Isten nem tud segíteni nekem. Nem mi szabjuk meg azt, hogy mi számít a legjobban. Ne azt tudjuk kimondani, vagy ne úgy tudjuk kimondani, meghallgatott az Isten, mert minden úgy történt, ahogy én akartam. Vagy nem hallgatott meg az Isten, mert semmi nem úgy történt, ahogy én szerettem volna. A bizalmunkat oly valakibe vessük, olyan személybe, akit nem mi igazgatunk. Az Isten nem tud meghallgatni addig, amíg akaratosak vagyunk. Bocsánat. Nem tud meghallgatni addig, amíg nyilvánvaló bűnök vannak a mi életünkben. Ugye Saul nem rendezte az ő bűnét. Az Isten nem hallgathatta meg, mert rendezni valója volt, és nem rendezte le. Nem tud addig cselekedni, amíg mi akarjuk a megoldást, a problémát megoldani. Mit tegyünk akkor, ha az Isten elrejtőzik? De mit, hogyan is összegezhetnénk? Alázzuk meg magunkat az Isten előtt. Tartsunk önvizsgálatot. Bűnbánattal, bűnvallomással. Gyakoroljuk a bizalmat az Isten iránt. És befejezésül szeretnék a János első leveléből egy pár ígét felolvasni. János első levele 5. fejezetéből olvasnám a 13. verstől a 15. versig. Tehát János első levele 5. fejezet 13. verstől a 15. versig. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértük tőle. Tehát miben kell kapaszkodnunk, miben kell erősnek lennünk, miben kell hinnünk, hogyha mi lerendeztük a mi életünket, ha mi bocsánatot kértünk, ha mi megaláztuk magunkat, elismerve az Istenre utaltságunkat, mit is mond az ige? Akkor a mi kéréseink meghallgattatnak, és kellő időben a kellő megoldás, a kellő segítség megadatik az ember számára. És szívem mélyéből kívánom, hogy ne felejtsük el ezeket az ígéket, ezeket a történéseket, nem véletlenül irattak le számunkra. Az Isten kész meghallgatni, az Isten kész segíteni az embernek, de egyet tudnunk kell. Rendezetlenül nem tud az Isten megoldást hozni. Meg kell tanulnunk beismerni és elismerni, hogy nekünk rá van szükségünk. És ne a mi elképzelésünk, ne a mi akarásunk, ne a mi elvárásaink legyenek, hanem tudjuk letenni és elfogadni, ahogy az Isten hozza a megoldásokat. Nem könnyű, mert ki kell mondani azt, hogy bizony sokszor ellentétes az ember akarásával. De higgyük el, a legjobb az ember számára, amit az Isten adhat. Kívánom azt, hogy ugye tudjuk jól, hogy nagyon az utolsó időszakot éljük. Sátán egyre jobban szeretne bennünket besötétíteni, elsötétíteni, elválasztani az Istentől. Reménytelen, csüggett állapotba engedni bennünket, hogy a mi kapaszkodásunk meglazuljon. Kívánom azt, hogy mindannyian kapaszkodjunk hittel az Istenbe, és tudatosítsuk, és tudatunkban legyen, hogy bár felhő vesz körül, de a felhő felett ott van a napsugár, az Isten megoldása, az Isten segítsége. Az Isten nem engedi át az övéit az ellenségnek. Hozza a megoldást, nem a mi elképzelésünk szerint, de a legjobbat az ember számára. Kívánom azt, hogy ne azt érezzük, hogy az Isten nem hallgat meg, az Isten elhagyott bennünket. Kívánom azt, hogy azt érezzük, hogy bár pillanatnyilag nem tapasztalom az Isten jelenlétét, de tudom, hogy az Isten figyel rám. És tudom, hogy fontos vagyok az Istennek minden élethelyzetben. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket ezekben a tapasztalásokban egyre előbbre jutni, és a mi hitünket egyre erősebbé, szilárdabbá tenni ezek által a tapasztalatok által az ő kegyelméből. Amen. Mindenható Atyánk, hálás szívvel jövünk eléd, és megköszönjük neked, hogy megint bátorítani, erősíteni akarsz bennünket. Azt a bizonyosságot akarod megadni számunkra, hogy te nem hagysz el bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te ennyire szerető Istenünk vagy. Bár ezeken keresztül is nevelni, tanácsolni akarsz. Rámutatsz arra, Atyánk, hogy ne legyenek elképzeléseink a megoldásokban. Rá akarsz nevelni arra, hogy megtanuljuk, hogy a mi problémáinkat, a mi aggódásainkat, a mi félelmeinket, a mi nehézségeinket tudjuk hozni eléd, és tudjuk letenni, otthagyni, és rád bízni ezeknek a dolgoknak a kimenetelét. Mennyei Atyánk, az én, az emberi akarás annyira sokszor akadálya annak, hogy mindezek megvalósulhassanak. Kérlek, segíts mindannyiunkat abban, hogy engedni tudjunk neked, hogy mindig ott legyen, ami tudatunkban, hogy a legeslegjobb megoldás, ha teljes mértékben rád tudjuk bízni az életünk megoldásait, nehézségeit, problémáit. Köszönjük azt, hogy arra is rámutatsz, hogyha az ima meghallgatás hosszabb ideig várat magára, ez idő alatt ne fordítsunk hátat, ne csüggedjünk el, ne keseredjünk el, hanem tanuljunk meg hitben kapaszkodni, hozzád jönni, átgondolni a mi életünket, lerendezni a lerendezetlen helyzeteket, hogy te tényleg segíteni tudj, tényleg szabadulást tudj hozni a mi életünkbe. Istenünk, segíts abban, hogy ne jussunk el oda, ahova Saul eljutott, hogy bár megtesszük azt a bizonyos tiszteletkört, hogy eljövünk hozzád, kérjük a te válaszodat, és ha te nem adod, akkor hátat fordítunk. Ó Istenünk, őrizd meg bennünket az ilyen lelkülettől. Segíts abban, hogy el tudjuk ismerni, hogy bizony van olyan az életünkben, amikor te mást akarsz tanácsolni, és mi ennek ellene mondunk, add, hogy be tudjuk ismerni. El tudjuk ismerni, hogy vétkeztünk te ellened, és vágyunk a te bocsánatodra. Istenünk, köszönjük azt az ígéretet, hogy te nem adsz át bennünket az ellenségnek, de köszönjük azt a tanácsot is, hogy te rámutatsz arra, hogy ne olyanok legyünk, hogy elsoroljuk a mi kéréseinket, a mi vágyainkat, a mi problémáinkat, a mi nehézségeinket, és kérjük, hogy oldd meg ezeket, add, hogy időt tudjunk szánni a te válaszodra, arra, hogy mit tanácsolsz, mit üzensz, mivel akarsz segíteni, erősíteni bennünket. Van nagyon sok tanulnivalónk van, de Istenünk, kérünk téged, segíts, hogy ezen az úton egyre előbbre haladjunk. És a mi hitünk, a mi bizalmunk az erősödve, megedződve tudjon kijönni. És köszönjük azt, hogy te a mi kéréseinket őrzöd, és hozod a megoldásokat. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy ennyire fontosak vagyunk neked név szerint. Istenünk, te látod mindannyiunk életét. Te látod azt, hogy milyen nehézségekkel, gyengeségekkel küzdünk. Köszönjük, hogy adsz időt, hogy ezekkel szembeforduljunk, hogy ezeket le tudjuk tenni te előtted, hogy megszabadíthass. Köszönjük a te hosszantűrő szeretetedet. Köszönjük azt, hogy te gyermekeidként tartad számon mindannyiunkat. És köszönjük azt, hogy az Istenünk akarsz lenni és maradni. Úrunk, könyörülj rajtunk a te kegyelmedből, a Jézus nevében. Amen.